Pál apostol mondja, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 92. Zsoltárunkat keressük ki az énekes könyvünkből, 92. Zsoltárunknak az első versét énekeljük fennállva, ritkán énekel, de gyönyörű Zsoltár ez. 92. Zsoltárunk, ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak a második és a harmadik verseit énekeljük, tehát 92. Zsoltár második és harmadik verseit énekeljük, landban és hegedűben és szép címbalmokban, hangos citerákban, dicsértessél zengésben. Szeretünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, a soron következő fejezetet olvasom a sorozatunkban. Sára halálának a története következik, Mózes első könyve 23-as fejezetét olvasom. Egy rövidke fejezet, sok drága üzenettel. Hallgassuk tehát Mózes első könyvének 23-as fejezetét. Sára 127 esztendeig élt, ennyi volt Sára életkora. Amikor meghalt Sára Kánaán földjén, Kirjat Arbában, azaz Hebrónban, Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja és elsirassa őt. Majd fölkelt Ábrahám a halottja mellől, és így szólt a hettitákhoz. Jövevény és zsellér vagyok közöttetek, adjatok nekem sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem halottamat. A hettiták ezt felelték Ábrahámnak. Hallgass meg bennünket, Urunk, Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkre temesd halottadat. senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temest halottadat. Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajtotta magát a föld tulajdonosai a hettiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem halottamat, hallgassatok meg engem, és bírjátok rá Efront, Cóhar fiát, hogy adja nekem a Makpélai barlangját, amely a szántó földje végén van. Teljes értékért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom közöttetek. Efrón is ott ült a hettiták között, ez a hettita Efrón így szólt Ábrahámhoz a hettitáknak és mindazoknak a füle hallatára, akik a város kapujában összejöttek. Nem, uram, hallgass meg engem, neked adom azt a szántóföldet a rajta levő barlanggal együtt. Népem fiainak a szeme láttára adom azt neked, temesd el halottadat. Ábrahám meghajtotta magát a föld tulajdonosai előtt, és így szólt Efrónhoz a föld tulajdonosainak a füle hallatára. Hallgass mégis rám, megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem, azután oda temetem halottamat. De Efrón így felelt Ábrahámnak, hallgass rám, uram, 400 ezüst sekelt ér ez a föld, ugyan mi az nekünk, temesd csak el halottadat. Ábrahám engedett Efrónnak, és kimért Ábrahám Efrónnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hettiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt 400 ezüst sekelt. Így ment át Efrón Makpélai szántóföldje, amely Mamréval szemben van, a szántóföld a barlanggal együtt, és minden fa a szántóföld egész határán körös körül Ábrahám birtokába, a hettitáknak és mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek. Azután eltemette Ábrahám a feleségét, Sárát a Makpélai szántóföld barlangjában, Mamréval szemben. Ez ma Hebrón, Kánaán földjén. Így került Ábrahám birtokába sírhelyül a hettitáknak ez a szántóföldje, a rajta levő barlanggal együtt. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk azért Istenünk, hogy földi életünket nem hagyott sötétségben. Annyi élethelyzet van, ahol nem tudnánk, hogy mit kellene csinálni, mi lenne a helyes, mit hogyan kellene cselekednünk és hogyan kellene döntenünk. Olyan jó, hogy a te ígédben találunk útmutatást, világosságot gyújtasz még a szívünkben is, hogy az olvasott, a hallott igét megértsük, hogy befogadjuk, és hogy a mi életünkben, ha olyan helyzetbe kerülünk, igédet, szent lelked juttatja eszünkbe, hogy a te mértéket szerint döntsünk, cselekedjünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor életünk folyamán sokszor nem e szerint a drága mérték szerint cselekedtünk, nem úgy döntöttünk, ahogy kellett volna. Bocsáss meg, Urunk, amikor útjaink nem voltak kedvesek a te szemeid előtt. Áldott légy azért, hogy kegyelmesen tekintesz ránk Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért. Köszönjük, Urunk, hogy mehetünk hozzád kegyelemért, mert Jézus Krisztus keresztje a kegyelem forrás kutyává lett számunkra. Áldunk azért, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, hogy kereshetünk, hogy kaphatunk bűneinkre bocsánatot, és a mi életünket te magad építed föl. Köszönjük az ősatyák életét, amely reánk maradt, és annyi mindenben vezet, tanít. Taníts a mai történetből is. Hadd értsük meg életünk dolgaiban a te akaratodat, és hadd legyen nekünk drága a te kijelentett mértéked. Hadd bízzuk rád a gyászoló szívű családot, akik megálltak az elmúlt héten a ravatalnál. Könyörülj az ő szívük fájdalmán, az ő gyászukon, könnyeiken. Hallgass meg az ő imádságaikat, és te emeld fel őket a mélyből, ajándékozz meg nekik az ő szíveiket, azt a reménységet ad neki, azt a mennyei vigaszt, békességet, amely a gyász fájdalmát meggyógyítja. Így bízzuk rád a gyülekezet betegjeit és szenvedőit is. Könyörülj betegjeinken. Légy az ő orvosuk, gyógyítójuk, erejük és pajzsuk örökre. Köszönjük, hogy életünket és mindenünket oda tehetjük lábaid elé. Jöjj, Urunk, és a te kezedbe védj minket, formálj, taníts és vezess az örökké valóság útján. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A 426-os ének első versét énekelve, 426-os énekünket keressük ki, annak az első versét énekeljük. Sokszor énekeljük temetésen is ezt az éneket, és most Sára halálánál majd végig énekeljük így apránként, a ráfelelő meg a záróének is ebből az énekből lesz. Figyeljünk oda a szövegére, hihetetlen jó tanítás van ennek az éneknek minden verszakában. Most az első versét énekeljük, 426-os ének. Már keresztem, várra vettem, s érted mindent elhagyok. Bizonyságtételem alapigéjét olvasom előttetek a János írása szerint aló Szent Evangéliumból. Egyetlen egy ige verset, ezt Jézus mondta, János Evangélium a 8. részének a 12-es versében van megírva, tehát János 8.12-ben így szól Jézus. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé az élet világossága. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Pontosan tudjuk, hogy a keresztény embernek az életben való forgolódása, ahogy a világban él, az egyáltalán nem mindegy. Nem mindegy, hogy hogyan élünk, döntünk, cselekszünk, mert ezt látják a körülöttünk élők. Hogyha egy hívő ember helyesen cselekszik, Istennek dicsőséget szerez, és az ő életével oda vonz az Úr útjához olyanokat, akik Istentől távol éltek addig. De hogyha egy hívő ember Isten mértékéhez méltatlanul dönt, cselekszik, viselkedik, ezzel gyalázatot hoz Isten útjára, Isten lényére is. Nem mindegy, hogy hogyan élünk. Fontos a helyes keresztény életvitel, és ez lesz a mai címünk, a mai témánk is, keresztény életvitel. Az a történet, amelyet olvastam előttetek, egy rövidke fejezet, Sára halála és az Ábrahám részéről, ugye a sírhely megvásárlásának a története látszólag nem tűnik annyira fontosnak a tanítás szempontjából, pedig higgyétek el, egy nagyon-nagyon becses fejezete ez a Szentírásnak, és nagyon drága tanítás van benne a keresztény életvitelről, és arról, hogy hogyan kell a hívő embernek forgolódnia a kívülállók között. Ugye a Biblia kívülállóknak mondja azokat, akik még nem léptek be a kegyelem kapuján, akik még nem ismerték meg Krisztust, akik még járnak a hitetlenség útján, vagy éppen keresik az Urat, de még nem lett az életük Jézusé. Nem mindegy, hogy hogyan élünk valóban azok között, akik még potenciálisan keresendők az Isten kegyelme által, akik lehet, hogy egyszer majd a testvérek lesznek a hitben, és a mennyek országában örökös társaink, de most még más úton járnak. A történet ugye ott kezdődik, hogy 127 esztendősen hal meg Sára, és Érdekes módon ez a fejezet ugye az Izsák feláldozásának, Ábrám próbájának a története után következik. Nagyon régi biblia magyarázatok pontosan ezért úgy gondolták és úgy magyarázták ezt, hogy Sára nem tudta feldolgozni azt, hogy elveszítheti Izsákot, hogy belepusztult abba a félelembe és bánatba. Én nem tartom ezt a biblia magyarázatot helyesnek, ha csak megnézzük az éveket is, ugye 90 esztendősen szüli Sára Izsákot. Ábrám próba tételének a történetéből úgy kiderül, hogy Izsák olyan kamasz fiúcska lehet, elbírta már a tűzifát az áldozathoz, de még ugye gyermekként beszél az ő apjával, talán egy ilyen 14-15 éves gyermeket kell elképzelni. Sára halála ugye 127 esztendős volt, nem nehéz matematikában kiszámolni, hogy Izsák ekkor már egy 37 éves felnőtt férfiú. Nem, Sára halála nem abban a félelemben és abban a feldolgozatlanságban következett be, hogy Izsákot elvesztheti. Ennyi élet esztendőt adott az Úr Sárának, tehát ő 127 évesen hal meg, Ábrahám ugye 175 évesen hal meg, még egyszer majd megnősül, majd olvassuk, Ketúrának hívják a második feleségét, és még nem fiakat és lányokat, ugye Ábrahám. De egyelőre foglalkozunk ezzel a történettel. Tanulhatunk sok mindent abból, hogy itt hogyan viselkedik Ábrahám. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy bement Sárához a sátorba, és megsiratta őt. Tehát a hívő embernek látjuk a gyászát. Annak ellenére a hívő ember tele van reménységgel, az Istenre és a feltámadásra néző hittel, nem megy el a szomorúságok fölött érzéketlenül, tehát a hívő ember is tud sírni, neki is fáj a veszteség, de máshogy gyászol. A reménység teljesen mást ad, más erőt, más szint, más aspektust ad a hívő embernek a gyászában. És ott találjuk a harmadik versen döbbenetesen sokat mondó, hogy és felkelt Ábrahám az ő halottja mellől. Felkelt Ábrahám az ő halottja mellől, és akkor megy a hettitákhoz, és sír helyet akar vásárolni. Ki is nézte magának, és nagyon korrektül jár el. Itt erre is kell figyelnünk. Nézzétek meg, hogy ő az idős pásztorfejedelem, hatalmas presztízse volt ekkor már Ábrahámnak a hettiták között, gondoljunk vissza a korábbi hitvalló, bizonságtevő tiszta életére, azt is mondják neki a hettiták, hogy te Istentől rendelt fejedelem vagy közöttünk. Ő meg azt mondja magáról, hogy én jövevény és zsellér vagyok itt közöttetek, nekem itt nincs semmim, neki ígérte Isten az egész országot, de nem úgy beszél nagy lóról, hogy ez itt minden az enyém lesz, és akkor adjátok, amit én kiválasztok, végtelenül alázatos. Hihetetlen alázattal beszél Ábrahám a hettitákkal, és vásárolja meg, ugye, Efrontól a Makpélai barlangot és a szántóföldet 400 ezüst sekelért. Eddig a történet, és valóban nézzük meg azt a sok becses tanítást, amely a keresztény életvitelről szól ebben a fejezetben. Az első pont, és ezt a mondatot én már sokszor mondtam nektek, hogy Isten alapelveket tanít. Isten alapelveket tanít. Nyilván Istennek megvannak a törvényei, és megvannak a szabályai, de pont azért, hogy ne legyen a mi életünk sablonos. Isten elsősorban nem szabályokat tanít, hanem alapelveket, és az bármely élethelyzetben az ő gyermeket tudja alkalmazni. Az alapigénk a János 8.12, az egyik ilyen alapelv, Isten azt mondta ott, ugye Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, másik bibliafordítás így mondja, hogy nem járhat a sötétségben, mert övé lett az életnek a világossága. Tehát alapelv, Jézus Krisztus maga a világ világossága. Ő mindent tisztán, egyenesen cselekedett. Akkor aki őt követi, így kell cselekednie. Nem a sötétben, nem titokban, nem hazugságokban, nem gonoszságokban, nem úgy, hogy az Isten mértékére gyalázatot hozva, hanem ahogy Jézus tenné. Jézus jelleme tükröződik az ő mértékeiben és az ő alapelveiben, amit tanít az ő gyermekeinek. Gondoljátok el, hogy a világ tényleg figyeli a hívőket. Ez valóban így van. A világ árgus szemmel figyeli a mellette levő hívő embert, és mindig látja, hogy mit, hogyan cselekszünk. Látja a hívő emberek, hogy máshogy gondolkodnak, máshogy cselekszenek. Más számára fontos, le tud mondani dolgokról, amiről a világfiai nem, és meg vannak döbbenve, hogy hát te azt hagytad hagyni azt a nagy nyereséget. Igen, mert nekünk nem az a fontos, amit a világ foggal körömmel esetleg tart, viszont amit a világ meg elenged, hogy az őt nem érdekli, a hívő embernek meg az ez nagyon-nagyon drága dolog, mert más értékrendje van. Más mérték szerint gondolkodik. A világ nagyon sokszor a hívő embereket olyan csudabogaraknak látja, hogy hát olyan fura szerzetek ezek a hívők, de higgyétek el, hogy irigylik azt a békességet, ami van a hívő emberben. Irigyli a világ azt az erőt, amit döbbenten látnak, hogy mélységekben, ami tartja a hívő embert. Irigylik azt a reménységet, amellyel a hívő ember a mélységből fel tud állni, és tovább tud menni. És a Róma 8.19 volt a köszöntő ige, nagyon drága ige, ez a világ sóvárogva várja az Isten gyermekeinek, Isten fiainak a megjelenését. Ez az ige ezt jelenti, hogy ez a világ reménytelenségben, bűnben, békétlenségben, boldogtalanságban él, és akkor látnak egy-egy hívő embert, akinek a szívében békesség van, aki reménységgel él, aki olyan csodabogárként él az ő első látásuk szerint, de sóvárogva várják, hogy bárcsak nekem is lenne olyan békességem, olyan reményem. Kíváncsi a világ a hívő emberek életére, hogy honnan van bennük az a reménység, az a békesség, amelyet a szívük Jézusban kapott. Bármi értéged, látja a világ, hogy te hogyan cselekszel, hogyan döntesz, abban az élethelyzetben éppen mit fogsz csinálni, gyászér, üzletet kötsz, munkát választasz, feleséget, férjet választasz, ahogy a gyermekeidet neveled. Látja a világ, és pontosan tudják, hogy megjelenik-e a te életedben a hit drága kincse, mert az nyilvánvalóvá lesz az igazi hívőknél, és látni fogják azt is, hogyha valaki színészkedik, képmutatóskodik, hogy az nem valódi. Ezért van nagyon nagy különbség, és szoktam mondani, hogy nem azonos a vallásos ember, meg a hívő ember. A világ azonosnak veszi, mert fogalmuk sincs az újjászületés csodájáról, és azt hiszi, hogy minden vallásos ember, aki vallásos kodóan él, vagy Isten nevét a szájára veszi, azok a hívők, és döbbenten látja, hogy ugye a vallásos ember ugyanolyan bűnös dolgokat cselekszik, van különbség vallásos ember meg hívő között. A vallásos ember az bibliai nevelést kapott, de még ugyanúgy a megtéretlenségében él, újjá nem született életben él, gyakorlatilag egy vallásos mázdal leöntött bűnös életet él. Az nem fogja oda vonzani Istenhez a többieket. Csak azt mondják, hogy ó, ezek a keresztények milyen képmutatók. Van az újjászületett hívő ember, aki megújul. Ugyanolyan gyarló, mint a másik, de már Jézus kegyelmének a munkája meglátszik az életén. Valódi a békesség. Valódi az áldás, amit hordoz. Valódi Jézus Krisztus jelenléte az életében. Más az ő ajkán az Isten igéje. Van különbség vallásos, meg hívő ember között. Látják az emberek, testvérek, hogy mi hogyan élünk. Látják az emberek, hogy mit csinálunk, mit döntünk. És azt mi hitből cselekedjük, vagy valami képmutatásból, vallásos fellengzőségből, gőgből. Látja a világ. A keresztény életvitel ott kezdődik, hogy letesszük a mi életünket, és engedjük, hogy Isten kegyelme munkálkodjon bennünk. Itt is vannak alapelvek, és menet közben majd olvasunk néhány igét. A Kolossé 4. fejezetének az 5. verse, Kolossé levél 4-5, így hangzik. Bölcsen viselkedjetek a kívül levők iránt. A kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Nagyon fontos alapelv. Bölcsen viselkedjetek a kívül levők iránt. A kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Bizony, kell az a bölcsesség Istentől, hogy amikor tényleg megkérdezi esetleg egy hitetlen szomszédunk, hogy és te hogy a gyászt föl tudtad dolgozni, nem omlottál össze, hogy téged látunk nagyon nagy mélységben, betegágyon is mosolyogni, és van valami hihetetlen erő, békesség benned, akkor el kell mondani, hogy kitől van ez. És innen olvasom a másik alapelvet, 1 Péter 3, 15-ös, 16-os verse, tehát Péter apostol első levele, harmadik fejezet, 15-ös, 16-os vers. Ellenben Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek, a bennetek élő reménységről. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Tehát itt azt mondja Péter, hogy ha valaki megkérdezi, na honnan van, legyél kész mindig beszámolni, bizonságot tenni a benned levő reménységről. Amikor mi a hitünkről beszélünk, ezt nem ráerőszakoljuk a kívülállókra, nem rátukmáljuk, nem üvöltözünk velük, hogy ők mennyire gonosz élnek, mi meg már bezzeg, milyen csodálatosan a hit útján járunk. Azt mondja Péter, hogy tegyél erről bizonságot, de alázattal, jó lelkiismerettel, tiszta szívvel, szeretettel, nem kérkedve, hogy mi már megismertük Jézust, a hit útját, és így oda vonzuk azokat, akik még nem Jézus Krisztushoz tartoznak. A keresztény életvitelben meg kell látszódnia Jézus Krisztus jellemének. Tükröződnie kell a keresztény életvitelünknek a dolgaiban, Isten mértékének, az ő törvényének, az ő tisztaságának, és annak a reménységnek, amit ő adott nekünk. Máshogy jár, más útiránya van a hívő ember életének. Más mérték szerint él, máshova érkezik meg. Mindenben más a világ fiainál az újjászületett hívő ember. Ugye ez a fejezet, amelyet olvastunk, Sára halála, Ábrahám gyászáról van szó, és gyakorlatilag egy üzletkötést olvasunk még el, hogy hogyan vásárolt Ábrahám sírhelyet. Aprócska történet, de nagyon sok drága tanítást tartalmaz, hogy hogyan kell a hívő embernek ebben a világban forgolódnia. Nézzétek meg Ábrahámot a gyászában. Valóban tudta gyászolni Sárát, mert neki drága volt Sára. Megsiratta őt. Kifejezte a gyászát, a fájdalmát. De mégis a hívő embernek a feltámadás reménység egy olyan erőt ad, egy olyan pluszt ad, máshogy gyászol az a hívő ember, akinek van reménysége, mint az, akinek nincsen reménysége. Ugye eszünkbe kell jusson a Tesszalonikai első levél negyedik része. Az Pál apostol egy nagyon érdekeset mond a gyászról. Azt mondja, nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és hogy szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. És elmondja a feltámadás rendjét, ugye itt az 1 Tesszalonika 4-ben van a feltámadás rendje. Érdekesen fogalmaz. Azt mondja, hogy ti ne úgy gyászoljatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Igen, a hívő ember nem úgy gyászol, mint az, akinek nincsen reménysége. Nem úgy sír, mint akinek nincsen reménysége. Nem úgy temeti el a halottját, mint akinek nincsen reménysége. Ábrahámot nem látjuk összeomolni a gyászban. Pedig bizonyára ő hihetetlen sok év házasságot mondhatott el, boldog házasságot Sárával, de nem omlik össze ebben a vesztességben, mert a hite a feltámadásra néz. Aztán a harmadik vers így hangzik, ugye, hogy és felkelt Ábrahám az ő halottja mellől. Jelentős ez a mondat. Nagyon becses, amit el van rejt, hogy hogyan cselekszik Ábrahám. Nagyon sokan gyászolók közül ezt nem tudják megcselekedni, hogy fölkelnek az ő halottjuk mellől. Ábrahám fölkelt azon halottja mellől, és ment a hettitákhoz sírhelyet venni. Ez azt jelenti, testvérek, mert ennek lelki üzenete van, hogy a hite Ábrahámnak nem időzött sokáig a halálnál, az elmúlásnál, a szomorúságnál. Isten sokkal drágább szemlélnivalót ad a hitnek, mint hogy mi a gyászban csak a halálra nézzünk. Meggyászolta Ábrahám feleségét, utána fölkelt a halottja mellől. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az ő hitében erőt kapott, Sárának lett feltámadása, van Istennél csodálatos hatalom előhozni a mi halottainkat, Isten az élet fejedelme, a hite erre nézett, az Istenbe vetett hit mindig az Istenre néz, nem a mélységre, mindig fölfele néz, fölkelt a halottja mellől. Sokat mondó mondat, és megkérdezi tőlünk ez az igerész, hogy mi mire nézünk? A mi hitünk lefelé néz, vagy fölfelé néz? Mire tekint a mi hitünknek a szeme? Ábrám hitének a szemei a feltámadásra néztek, a mennyei reménységre, Isten örök országára, és ezért tudott felkelni a halottja mellől. Drága dolog, amikor valakinek ilyen erős hite van, hogy a gyászban így tud cselekedni. És így is kell cselekedni. Nagyon érdekes, hogy megvannak ezek az emberi elképzelések, hogy meddig kell gyászolni. Ugye régi világban még mit tudom, hogy falun valaki nem hordta annyi ideig a fekete ruhát, mint ameddig elvárta a falu, akkor egyből kikezdték, meg egyből szájára vette a falu. Tudjátok, a Bibliában mennyi a gyász? Az Ószövetségben 30 napot írnak. Meghal Mózes például, 30 napig gyászolják, utána indulnak tovább. 30 nap, és ez nem azt jelentette, hogy akkor utána már el kell feledkezni az egészről, nem úgy léptek tovább, hogy akkor utána letudtuk és elfelejtettük, hanem ez a feltámadás reménységébe való hit igazi kifejezését jelenti a Bibliában. Ábrahám így tudott gyászolni, és így tudott felkelni a halottja mellől, mert az Istenre nézett, mert a feltámadásra nézett. Hajlamos az ember egyébként nagyon sokat foglalkozni a halállal, és gyászban a halállal kapcsolatos dolgokkal foglalatoskodni. Erre hajlamosak vagyunk, irányítani kell a mi hitünk szemeit, hogy fölfelé nézzünk. Jézus Krisztus föltámadt, ezért bizonyosak vagyunk, hogy mi is fel fogunk támadni. Aztán nézzétek Ábrahámot az üzletben. Ugye, hogyan köt üzletet? Abban a korban mindig a város kapuba kellett menni, ott ültek a vének, a város vénei, minden üzlet azok előtt és azoknak a füle, hallatára, szemei előtt kellett, hogy végbe menjen, és Ábrám megkeresi a hettitákat, és elmondja pedig, ő idős emberként, ugye itt ők, hogy 137 éves, 10-el volt idősebb, mint Sára, bizonyára őt nagyon tisztelték is, derül ugye a hettiták szavaiból, te Istentől rendelt fejedelem vagy közöttünk, és meghajtja magát a föld tulajdonosai előtt. Ő, akinek Isten az egész földet neki adta, hogy ezt neked adom, utódaid lesz örökre, ő nem úgy beszél a hetitákkal, hogy na akkor kellene nekem egy sírhely. Hihetetlen alázatos és hihetetlen korrekt Ábrahám, mint hívő ember az üzletben is. Az üzletben is. Sok esetben hívő emberek, ha pénzügyeiket megnézzük, nem korrekt emberek. Mert úgy gondolják, hogy na, a pénz az más. Ott az utolsó garasér is ölnek, mint a világnak a fiai. Ábrahámtól nem ezt tanuljuk. Kifizeti a teljes vételárat, elkezdenek alkudozni. Kicsit huncutok voltak a hettiták is, figyeltétek, hogy hogyan adja elő Efron, hogy mégis mennyibe kerül ez a föld. Ugye fölajánlja, ugye a hettitákban megvolt ez a huncut kereskedelmi vér, hogy hát először ugye eljátszotta a gavallért, ez az Efron is, hogy ó, hát neked adom ezt a földet, fogadd el, hát mi az a 400 ezüst csekel, amit ér ez a föld? Én gyakorlatilag elmondta, hogy hát ennyit ér ám ez a föld, nem volt kevés pénz, és Ábrahám meghajtja magát, ugye olvas a sorok között, értem én, tessék, itt a 400 ezüst csekel. Így kerek, így korrekt, így becsületes Isten előtt és emberek előtt. Van két ige, amelyet kell itt megint alapelvként ugye megtanulnunk. Az egyik ige, a 2 Korintus 8.21-es igéje, ez azt mondja ki, hogy nekünk pedig gondunk van a tisztességre nem csak Isten előtt, hanem az emberek előtt is. 2 Korintus 8.21, nekünk pedig gondunk van a tisztességre nem csak Isten előtt, hanem az emberek előtt is. Egyszer egy idős hívő ember egy fiatalnak azt mondta, hogy nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Ilyen sokat mondó mondat ez. Tényleg így van. Meg az 1 Tesszalonika 4.12, ami azt mondja, hogy tisztességesen viselkedjetek a kívül levők irányába. Senkire se szoruljatok rá, még ez a mondat második fele, tisztességesen viselkedjetek. A hívő embernek a világ fiai előtt tisztességesen kell viselkedni. Korrekt módon mindenben. Anyagiakban pláne. Anyagiakban pláne. Zimányi Józsi bácsi a láger élményeiben leírta, hogy ugye, hát nagy gazemberek voltak ott az egész lágerben, a köztörvényeseket elvitték, mafia, rablók, gyilkosok, mindenki ott volt, nem csak az elhurcolt politikaiak, meg a lelkipásztorok. És amikor valamire kellett becsületesen vigyázni, akkor mindig elővették a magyar református lelkészeket, azokra rá lehetett bízni olvasatlanul a pénzt, leírja Józsi bácsi, akkor jók voltak, egyébként őket is gyalázták, de ezért mennyire tudták, hogy ja, hát a pénzről van szó, ebben a jó emberben meg lehet bízni. Milyen érdekes. Hogyan látnak bennünket, és ez a következő pontunk, testvérek, hogy a hetiták véleménye Ábrahámról az volt, te Istentől rendelt fejedelem vagy közöttünk. Istentől rendelt fejedelem vagy közöttünk. Nagy kérdés ez, hogy bennünket hogyan látnak az emberek. Most nem az a kérdés, hogy neked mi a véleményed magadról, hanem téged hogyan látnak az emberek. Eszembe jut egy történet, a teológián az egyik professzor következő történetet mesélt el, eléggé leesett az állunk. Szolgált ország túlsó felén valahol valami pici faluba, és tudta, hogy az egyházunk egy korábbi püspöke, nem tudjuk, nem árult el direkt, hogy ki, egy régebbi korábbi püspök családja onnan származik, és amikor ott az idős presbiterekkel beszélt, akkor megemlített, hogy jé, hát ebből a faluból származik az XY püspök családja is. És azt mondja, az idős bácsitól megkérdezte, hogy és milyen volt a családja annak a püspöknek. És megszólalt egy idős presbiter, gonosz emberek voltak. Milyen érdekes, nem? Gonosz emberek voltak. Nem az a lényeg, kiről van szó, ne ezt találgassuk, hanem maradjon meg bennünk az, hogy a világnak megvan a véleménye rólunk. Mi milyen emberek vagyunk? Megbízható vagy megbízhatatlan, álhatatlan, álok, gonosz, kabzsi, gőgös, milyen emberek vagyunk. Ábrahámról kiállítanak egy csodálatos bizonyítványt a hettiták. Te Istentől rendelt fejedelem vagy közöttünk. Ennél jobb ajánlólevél nem kell, amikor a világ azt mondja a hívőre, hogy te egy Istentől rendelt fejedelem vagy közöttünk. Ábrahám ezt a bizonyítványt kapja. Keresztény életvitel, ez a témánk ma, és bizony a keresztény életvitelben mindent a hit kell, hogy meghatározzon. Mindent. A hívő embernek az életében meghatározza a hit már az ifjúságát, meghatározza a párválasztást, a gyermeknevelést, a munkába állást, a munkamoráját, meghatározza az anyagi dolgait. Egy házvásárlást is, hogy ez korrektül. Nem hihetetlen kiskapukat keresve és minden törvényt fölrúgva, vagy éppen kiáltva, hanem korrekt módon, ahogy Ábrahám is az üzletben. A keresztény életben mindent a hit határoz meg az életben is, és nézzétek, ez a fejedelem azt mondja, hogy még a halálban is. Még a halálban is. A hit meghatározza a gyászunkat, de még azt is, hogy a halálos ágyunkon mi hogyan fogunk viselkedni, milyen nyomot hagyunk itt a világban, mekkora áldást, hogyan fognak emlékezni a gyermekeink, unokáink arra, hogy hogyan halt meg a papa, meg a mama, mekkora békességgel, vagy éppen milyen átkot hagyva maga után, mert még a halálos ágyon is átkozódott. Zimányi Józsi bácsi, aki Álmosdon volt lelki pásztor, ország túlsó határa, ő mesélte el, hogy ugye haza került, és aztán nagy nehezen őt sikerült neki gyülekezetet találnia, mert nem nagyon fogadták kedvesen az itthoni hatóságokat, ilyen hazaengedett láger lelkészeket. És mesélte, hogy egy haldokló hoz, akiről tudta, hogy nagyon istentelen ember, de elhívta a feleséget, a Józsi bácsit ehhez a haldokló emberhez, és hát gondolta, hogy na, Isten ad még egy esélyt ennek a nagyon istentelen embernek. Odaült az ágya mellé, és direkt, hogy ne zavarja a feles, kiküldte a feleséget, hogy maga menjen ki, négy szem köz beszélek a férjével, és hát rá akarta arra vezetni, hogy itt van az utolsó óra, és rendezze az életét Jézussal, és akkor az ő számára is nyitva van a menny. És hát elkezdte, hogy és hát van-e valami, ami nyomja a lelkét, ami így a halálos ágyon előjön, és Isten lelke, amire rámutat, hogy valami régi bűn, rendezetlenség, amit most megvallhatunk imádságban az Úrnak, és bocsánatot kérhetünk rá. És szomorúan mesélte Józsi bácsi, hogy és ez az ember, aki alig volt már jártányi ereje, feküdt az ágyon, eltorzult a dűtől az arca, fölült az ágyon az utolsó kis erejével, mit mondott rólam az asszony? Ugye ez volt a reakciója, hogy hát ha lelkész valami bűnt akar megvallatni vele, akkor biztos rápanaszkodott az asszony. És hát abszolút nem erről volt szó. Milyen szomorú dolog, amikor valaki halálos ágyon nem az Istennel akar mindent rendezni. És nem ez a gondolat, hogy itt vagyok az utolsó esélyem. Az utolsó esélyem, hogy az én életem szennyét rendbe tegyem. És van kivel, van egy drága megváltó, akiben az ő kegyelmében én megtisztulhatok. Megmoshatom a szennyes ruhámat. Fehér lett a ruhám a bárány vérében. És ő neki nem ez volt a fontos. Elkezdett szitkozódni, káromkodni a halálos ágyon, az utolsó erejével is embereket igyekezett átkozni. Szomorú dolog, amikor valaki így megy át a más világra. A hit életben mindent a hit határoz meg, az életünkben is, és még a halálunk utolsó óráján is. Testvér, neked mi határozza meg az életed folyását, az életviteledet? A hit dolgai, Isteni jelleme, mértéke, tisztasága, tanítása? Vagy csodródsz a világgal, hogy mert így csinálja más is? Vagy éppen a saját szíved önző dolgai? Mi határozza meg a te életedet? Jézus Krisztus a földi életében olyan drága mondatokat hagyott ránk, amikor beszél arról, hogy milyen az ő földi életvitele. Találunk ilyen, különösen a János evangéliuma van ezzel tele, ezekkel a mondatokkal, hogy az Atya mindig velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Ezt Jézus mondta. De milyen különös, gyakorlatilag meghatározta Jézus a keresztény életvitelnek a titkát. Hát ha Istennel járunk, vele vagyunk, ő is mindig velünk van, nem hagy egyedül, és ilyenkor, ha együtt vagyunk, közösségben vagyunk Istennel, akkor azt fogjuk tenni, ami neki kedves. És áldottak leszünk, és áldást hagyunk magunk után. Ez a példa. Jézus az etalon. Ő ezt nem csak tanította, hanem elénk élte. Így csináld. Ahogy Jézus élt, ahogy Jézus döntött, ahogy viselkedett, ahogy cselekedett. A mai záró történet egy nagyon érdekes történet. Moderton Ernő, egy német lelkipásztor volt, 1870-ben született, ha jól emlékszem, nagyon sok könyve jelent meg Magyarországon is, én nagyon szeretem a könyveit. Egy nagyon áldott életű lelkész volt. Moderton Ernő egyszer a berlini újságba következőt olvasta, hogy azóta a cikknek a címe, hogy milyen csudabogarak vannak a világon. Hát egy hívő embernek a becsületességéről szólt a cikk. Egy ember megtért sok évvel azután, hogy akkor még volt lóvasút Berlinben, hogy a lóvasút társaságnál egyszer blitzelt, és 10 pfenniggel adós maradt, Úgyhogy megtérése után Isten szent lelke eszébe juttatta ezt a korábbi blitzelését, és képzeljétek el, hogy a vasút társaságnak föladott 15 feniget, 5 feniget borravalónak, kamatnak, hogy hát ugye 10 feniggel annak idején blitzelt, becsapta a társaságot, és a kamatot is, és megírta, megvallotta, és elküldte ezt a jelentéktelen összeget. A vasút társaság vezetőségénél ez hatalmas nevetés, gúnynak a tárgya lett, hogy hát ó, hát, hogy hát milyen eszement emberek vannak, hogy egy ilyen blitzelést egyáltalán beismernek, meg még ennyi év után elküldik ezt a pénzt, és szóltak az egyik berlini újságnak, és az leközölte ezt a cikket. Hát Moderzon Ernő máshogy olvasta a cikket. Ő Isten kegyelmének a munkáját látta benne, és beépítette a következő vasárnapi prédikációba. Az ő prédikációnak akkor az volt a címe, hogy Isten mindent komolyan vesz. Isten mindent komolyan vesz, és ez volt az ő története a prédikációban, és beszélt erről, hogy valóban, ha Isten szent lelke valamire rámutat, akkor azt rendezni kell, még hogyha az egy ilyen sok évvel korábbi blitzelés is. És képzeljétek el, másnap beállított Moderzon Ernőhöz a lelkész hivatalba egy gyülekezeti tag, azt írja Moderzon a könyvében, hogy a Szabó mesternek a felesége, hogy tiszteltes úr, a tegnapi prédikációja annyira hatott rám, nem tudtam este aludni, és Isten eszembe hozta, hogy egyszer a boltban, amikor fizettem, többet adtak nekem vissza, 2 márkával, mint amennyi járt volna, és én akkor eltettem azt a különbözetet, és hát annyira nem hagyott Isten lelke ebben a dologban, hogy ma visszamentem a boltoshoz, elmondtam neki, és visszaadtam a 2 márkát. Elment az asszony, nem sokára lelkész hivatalba jött egy kézműves mester is, elmondta, hogy a tiszteltes úr, a tegnapi prédikáció miatt jöttem. Hát foglaljon le, mi baj van a tegnapi prédikáció? Hát Isten elém hozott valamit, hogy én már tanonckorom óta hordozok magammal egy ablaktáblát. Mit hordoz? Egy ablaktáblát. És akkor elmondta ez a már mesterként dolgozó üveges mester, hogy hát ő annak idején, amikor tanonc volt, takarításkor kitört egy ilyen ablaktáblás üveget, de a főnöknek azt hazudta, hogy hát becsapta a húzat, és azért törött be, nem kellett neki kifizetnie, és a tegnapi prédikációba Isten lelkezt eszébe hozta, úgyhogy ő aztán elment a egykori mesteréhez, és rendezte ezt a tartozást, és most már nem hurcolja az ablaktáblát. Elment az üveges mester, beállított egy másik asszony Moderzon Ernőhöz, hát tiszteltes úr, tegnapi prédikáció miatt jöttem. Amikor még kislány voltam, és vettük a papírboltosnál a füzetet, az volt ott a szokás, hogy aki vett füzetet nála, az választhat 2 tollat is a dobozból, és egyszer olyan sokan voltak a boltba, hogy oda nyomta a kezembe a boltos, hogy akkor vedd ki a 2 tollat, én megörültem a lehetőségnek, hoho, itt a lehetőség, belemarkoltam, odahaza láttam, 23 tollat vettem ki a 2 helyett, és most felnőtt asszonyként ezt Isten eszembe hozta, úgyhogy is mondta a Moderzon Ernőnek, hogy hát még szerencsére még élt az az idős boltos, elmentem hozzám a délelőtt, kifizettem a tollakat. De még mindig nincs vége a történetnek. Néhány héttel később Blankenburgban egy keresztény konferencián Moderzon Ernő tartott előadást, és megint mondta ezt a történetet, és elmondta a folyományát is. Ugye az újságcikkel kezdődött, csodabogarak vannak, a lóvasút társaságos történettel kezdte, és hogy milyen áldást hozott, mert Isten mindent komolyan vesz. A Blankenburgi keresztény konferencia után odament Moderzonhoz egy idős ember, és azt mondta neki, hogy én vagyok az a lóvasút társaságot megkárosító ember, és hát én annyi gúnyt kaptam azért, mert én ezt rendeztem, és megírtam, és becsületes voltam, hogy olyan sokszor úgy gondoltam, hogy nem kellett volna visszavinnem azt a pénzt, de most, hogy hallottam a konferencián, hogy Isten ennyire felhasználta ezt, és És Isten tényleg így gondolkozik, hogy minden fontos neki, és mindent komolyan vesz, most már örülök, hogy visszavittem azt a pénzt. Testvér, te nem hurcolsz ablaktáblát, vagy 23 tollat, vagy nincs-e valami, ami Isten lelke ma mutat rá. Hogy valamit rendezni kell. Valami régi dolgot. Kegyelem Istene mindent komolyan vesz. Ábrahám keresztjén életvitele csodálatos példa. Ahogy ő az üzleti életben viselkedik, ahogy élt a hettiták között, és amely bizonyságot megfogalmaztak őróla, ahogy tudott gyászolni, reménységgel eltemetni a halottját, és fölfele nézni a feltámadásra. Akarunk-e ilyen életvitelt folytatni? Adja az Úr lelke, hogy igen. Amen. És a 426-os ének, amelyet ugye választottunk, a második versét énekeljük most. Most is figyeljünk a szövegére. 426-os ének második verse. Ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék, sorson próbál és sanyargat, édes csenddel vár az ég. Nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Maradva hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, ezt a fejezetet és Ábrahám életéből, amit ma olvashattunk. Köszönjük, hogy láthattuk őt olyan dolgokon átmenni, ami még az ősatyáknak, a hit fejedelmének is át kell mennie, hiszen őt is érte mélység, gyász, veszteség, fájdalom. Sok olyan dolog, ami nekünk is át kell menni. Köszönjük, hogy szemléltük az ő hitét, az ő döntését, hogy hogyan gyászolt, és hogy hogyan tudott fölkelni az ő halottja mellől. Mert az ő szemei nem időztek sokáig a halálon, az elmúláson, hanem az ő hitének a szemei fölfelé néztek a feltámadásra, a mennyei reménységre, az élet fejedelmére, Jézusra. Néztek az ő hitének a szemei mindarra, amire a mi hitünknek is néznie kell. Köszönjük, Urunk, hogy láthattuk őt, hogy hogyan forgolódott, hogyan viselkedett ennek a világnak a fiai között, és hogy milyen bizonyság volt az ő élete a hettiták között. Márcsak, Urunk, a mi életünk is, a mellettünk élő, hitben nem járó emberek között ilyen bizonyság lenne, hogyha csodabogárnak is tartanak bennünket, hogy milyen furcsán döntünk, gondolkodunk, mennyiszer nem ragadjuk meg a világot, a lehetőséget, mégis felfigyeljenek arra, hogy a mi életünkben megvan ennek az oka. Van egy csodálatos Istenünk, aki más úton vezet. Más a mi ösvényünk, és más vége van ennek az ösvénynek, mint amin ők járnak. Áld meg bennünket azzal, hogy hadd legyen hiteles és rólad bizonyságtevő életünk, hadd legyen hozzád vonzó életünk, hogy embereket tudjunk hozzád vonzani az életútjához, Jézus Krisztushoz, az ő személyéhez. Taníts bennünket, Urunk, a keresztény életvitelre, hogy életünkben mindent a hit határozzon meg. Ne ennek a világnak folyása, ne az, ahogy a világ intézi és csinálja, hanem ami előtted kedves. És köszönjük, Úr Jézus, a te példádat, aki azt mondtad, hogy te mindig az atyával vagy, és a mennyei atya is mindig veled van, és mindig azt teszed, ami ő előtte kedves. Így éltél, Úr Jézus, itt a földön, és erre tanítasz bennünket is. Segíts, hogy tanuljunk, hogy jó tanítványok legyünk, hogy téged kövessünk, az élet útján járjunk. Rád bízok a gyászoló szívű családot, te vigasztald meg őket mennyei reménységgel, ami Ábrahámot fölemelte, azt a mennyei reménységet ad az ő szívükbe, életükbe is. Könyörülj betegjeinken, az ő fájdalmukon, szenvedésükön, légy az ő gyógyítójuk, légy az erőtlenek ereje, a szomorkodók vigasza, öröme. Hajolj le mindannyiunkhoz szabadításoddal, áldásoddal, kegyelmeddel. Szeretünk, Urunk, te benned bízunk, téged várunk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lett az életnek világossága. Amen. Testvérek, a záró énekünk ennek a megkezdett 426-os éneknek a maradék két verse, a himnusz előtt még ezt elénekeljük, 426-os ének 3-as és a 4-es versét énekeljük, figyeljünk oda most is a szövegére, tele van tényleg reménységgel, hogy mire kell néznie a hitbe, hitnek a gyászban, úgyhogy így énekeljük, hogy valóban mélyedjünk el a szöveg üzenetében. 426-os ének 3-as, 4-es versei: lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a búcs a gondot el.
Lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a búcs a gondot el. Légy vidám, ha megérted, tenni kell még, sűrni kell. Gondold el, ki lelke hirdet, milyen atya mosolya, megváltod, meghalt te érted, mit bánkodnál, menj fia. Kegyelem bőt, dicsőségbe, nagy hited majd szárnyat ad, s az örök menj fény körébe, mi vezet majd szárnyat ad.